Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Istentől ered a képességünk, hogy szeretni tudunk és szeretve vagyunk. Isten atyai szívvel teljesen ingyenesen hozott létre, és ingyenesen váltott meg minket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A hétvégére a készenléti szint, a figyelem folyamatos fenntartása a feladat, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzsülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Orbán Viktor azt kérte minden parlamenti képviselőtől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is, hogy szervezzenek figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés. A legnehezebb ugyanis ilyenkor, amikor az ember úgy érzi, hogy túl van a baj nehezén, hogy ne lankadjon a figyelem. Ennek megfelelően az árvízvédelmi operatív törzs folyamatosan működik, tette hozzá. A mentőszolgálat az árvíz miatti útlezárásokhoz folyamatosan alkalmazkodva módosítja a betegutakat, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzsülését követő sajtótájékoztatón. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a Nyírő Gyula kórházban pszichiátriai csoportot hoztak létre, hogy támogatást tudjanak nyújtani azoknak, akiknek az árvíz okozta nehézségek miatt ez szükséges. Az államtitkárt kérdezték a katasztrófa turistákról is. Erről Rétvári Bence elmondta. Azt kérik, hogy mindenki vigyázzon magára, ne menjen veszélyes helyekre, és ne akadályozza az árvízi védekezést. A Magyar Posta számára a lakosság kiszolgálása kiemelt fontosságú, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyugdíjak és a küldemények megérkezzenek az árvíz sújtotta területekre is, közölte a Magyar Posta a távirati irodával. A posta minden olyan területen megszervezte a nyugdíjak előrehozott kézbesítését, ahol az előrejelzések alapján lehetnek nem megközelíthető települések. Intézkedési tervüket folyamatosan egyeztetik az érintett önkormányzatokkal, így az ott élők időben megtudhatják, hol érhetik el a postai szolgáltatásokat, hol juthatnak hozzá a nyugdíjaikhoz, küldeményeikhez. A közlemény szerint a biztonságos kézbesítés érdekében 20 településen hoztak árvízvédelmi intézkedéseket, ahol a kézbesítést a körülmények akadályozzák, az átvételt könnyen megközelíthető posták biztosítják, tették hozzá. Az európai közlekedéspolitika vezetői arról tanácskoznak Budapesten, hogyan lehetne az EU-ba hozzájárulni az ágazat versenyképességének növeléséhez, mondta Lázár János Budapesten az unió közlekedési minisztereinek informális találkozója előtt újságíróknak. A magyar EU elnökség keretében zajló tanácskozást felvezetve az építési és közlekedési miniszter kiemelte: ha nem javul Európa versenyképessége, akkor jelentős mértékben lemarad Amerikától és Kínától is. Ezért a Magyar Uniós Elnökség legfontosabb célkitűzése, hogy az EU versenyképességének igazi lökést adjon. A találkozón, amelynek második részében a vasúti ágazat jövőjét is áttekintik a résztvevők, az EU tagországok és illetékes intézményeinek képviselői mellett jelen vannak a nyugat-balkáni országok, Moldova, Georgia, Svájc, Izland, Liechtenstein és Norvégia miniszterei, államtitkárai is. Az áldozatsegítés egy olyan hivatás, amelyben a dolgozók minden nap új áldozatokkal találkoznak, akiknek segítségre van szükségük, mondta az igazságügyi miniszter a Miskolci Egyetemen, ahol a felsőoktatási intézmény és az igazságügyi minisztérium közötti együttműködés bővítéséről szóló megállapodást írt alá. Hangsúlyozta, ehhez a munkához különleges emberekre van szükség, és az áldozatsegítő központokban dolgozó emberek kemény munkája és elhivatott tevékenysége nélkül nem lehetne ezt a segítő feladatot elvégezni. Tuzson Bence kiemelte, fontos, hogy az áldozatsegítő munka színvonalát még magasabb szintre lehessen emelni, és azok, akik a területen dolgoznak, szakmailag is magasabb minőségben tudják elvégezni munkájukat. Végül az időjárásról. Szombaton derült napos, száraz idő várható mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit! Én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líciumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Zaja Barbara 10 éven keresztül volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának tagja. Ezáltal számos egyetemi rendezvényt, csapatépítő programot és mélypontot élt meg csapatával. 4 éves elnöksége alatt rengeteg tapasztalatot szerzett, amit nem csak a hallgatói, hanem a magánéletében is tudott kamatoztatni. Zaja Barbarával az elmúlt 10 év eseményeiről, az első eszterházis élményeiről, valamint az elnökként megélt éveiről Bakai Edina kolléganőm beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A bazilikában tartott szentmisével, illetve az azt követő díszünnepséggel megnyílt a 2024-25-ös tanév az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Dr. Ternyák Csaba egriesek, az intézmény nagy kancellárja kiemelte, a keresztény élethez a Szentlélek adja a bátorságot, hogy ne szégyeljük megvallani hitünket. Dr. Ternyák Csaba úgy fogalmazott, nem elég hinni, keresni is kell az Istent, ahogy ő keres minket. A szentmisét követően dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor szólt a megjelentekhez. Kiemelte, 1774-ben több tucat, ma pedig már 3500 elsős és több mint 5000 felsőbbéves hallgató kezdi meg tanulmányait az intézményben. Az EGRI Egyetem rektora elmondta, a beiratkozott hallgatók számára számos ösztöni lehetőséget biztosít az intézmény, melyen a tanulmányaik megkezdését és folytatását segítik. A Pirker János ösztöndíjat pedagógus képzésben tanulóknak, a Szent Imre ösztöndíjat már a középiskolában is aktív tudományos tevékenységet folytató hallgatóknak kínálják, a Szent Mónika ösztöndíjat pedig azon nappali tagozatos, aktív hallgatók számára biztosítják, akik CSED, gyes támogatásban részesülnek. Az esélyt a tanulásért ösztöndíja hátrányos helyzetű hallgatóknak nyújt segítséget, de a fogyatékkal élő hallgatók és azok segítői is számíthatnak anyagi támogatásra, emelte ki a rektor. Újabb megállapodásokkal gyarapította együttműködő partnereinek listáját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Ezúttal az EGRI Városi Sportiskola, a Magyar Rögbi Szövetség, valamint a Magyar Grappling Szövetség képviselői írták alá a közös munkát elindító dokumentumokat. Az utánpótlás nevelés támogatása, közös sportrendezvények és edzőtáborok megvalósítása, szakedzőképzések és továbbképzések indítása. Többek között ezeket a célkitűzéseket foglalják magukba azok az együttműködési megállapodások, amelyeket az EGRI Városi Sportiskolával és a két sportági szakszövetséggel írt alá az egyetem. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor elmondta, a felsőoktatási intézményben az egyik kiemelt terület a sport, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy az ehhez kapcsolódó képzéseket 8000-ből 1000 hallgató választotta. A rektor történelmi pillanatnak nevezte a mostanit, hiszen régóta tervezték az EGRI Városi Sportiskolával való szorosabb együttműködést, illetve egyedülálló, hogy hazánkban először az eszterházisok tanulhatnak rögbi és grappling szakedzőnek. Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A felek egy hivatalos dokumentumban is rögzítették, hogy a kölcsönösen előnyös közös munka és a kutatási tevékenység mellett az EGRI intézmény aktív szerepet vállal a Nemeskürti István tanárképzőkar elindításában. A pilot programban kidolgozott képzési és kimeneti követelmények átadásával, mintatervek és tantárgyi tematikák kidolgozásával, valamint a felsőoktatás pedagógiai kurzus biztosításával támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkáját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, jelentette be dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Kiemelte, a pedagógus képzés területén nem csak regionális, hanem országos szinten is aktív szerepet vállal az EKE, ez pedig jól tükrözi a most kötött együttműködési megállapodás, hiszen az aláírt dokumentumban meghatározott pontok mind a Nemeskürti István tanárképzőkar sikeres elindításához járulnak hozzá. Az EGRI intézmény rektora beszámolt arról is, hogy a továbbképzések lebonyolításában, tankönyv és tananyag fejlesztések kapcsán is együtt tud dolgozni a két intézmény, de tudományos kutatások is elindulhatnak a tanárképzés támogatása érdekében. Élményszületet tartott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőbirtok és borászata, ahol több mint 30 óvodás nyert betekintést a szüreti munkába. Az egyetem szőlőbirtoka 2006 óta minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a megyeszékhely óvodásai és általános iskolásai megtapasztalhassák a szüret élményét, és betekintést nyerjenek annak folyamatába. Az EGRI Jópásztor óvoda három csoportja az idei eseményre városnéző kisvonattal érkezett az egyetem szőlőbirtokára, ahol Szoboszlai Zoltán szőlész várta őket, hogy bemutassa nekik a meccés technikáit. A gyerekek a rövid ismertetőt követve kezdhették meg a mellőszőlőfajta szüretelését. Ezt követően a kölyök tetői birtok munkatársai bemutatták a szőlőfeldolgozás folyamatait is, így a bogyózás, az úzás és a préselés folyamatával is megismerkedhetett a jövő generációja. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líczeumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ugye most fogsz majd végére élni az elnöki pályafutásodnak itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Hogyan találtál rá az Eszterházyra egyáltalán? Milyen szakra jelentkeztél?
Amikor végzős diák voltam, akkor sok egyetemet számításba vettem, szerettem volna először Pestre menni. Végül úgy döntöttem, hogy a közgéből csak egy kerítéssel arrébb ide az Eszterházyra jövök. A nyílt napon itt voltam, megismerkedtem a szakokkal, és ezért döntöttem a gazdasági irányon, hiszen középiskolában is azt tanultam, így gazdálkodás és menedzsment felsőoktatási szakképzésen kezdtem meg a tanulmányaimat, amelyet folytatott egy alapszak, és végül a kereskedelem és marketinggel zártam a tanulmányaimat.
Sokszor szoktunk ugye arról beszélgetni, hogy először az ember, amikor egyetemre jön, a hallgatói élettel a gólyatáborban találkozik először. Te részt vettél a saját gólyatáborodban?
Igen, részt vettem. Ott voltam, én is emlékszem szinte a megérkezésem pillanatára is, és az biztos, amit el szoktunk mondani mi is a hallgatóknak, hogy ez egy olyan meghatározó élménye lesz az egyetemi éveiknek, amit én magam is emlékszem, érzem ugyanúgy mai napig, hiszem már 10 éve volt, mégis nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, amikor majd megérkeztem Tiszafüredre a kempingbe, hogy vártak a felsőbb évesek.
És ha már említetted ugye a felsőbb éveseket, hogyan találkoztál először a hökkel?
Hát szorosan itt a gólyatáborhoz köthető, hiszen volt egy olyan pont nálunk is, hogy a szakreferenseink bemutatkoztak, és akkor az én szakreferensem is beszélgetett velem, és kérdezte, hogy ugye ki honnan jött, mit csinált, és én mondtam, hogy hát már a középiskolában is aktívan szerepet vállaltam a diákok életében, és akkor közölte velem, hogy hát akkor ez itt nem kérdés, hogy ugye itt is szeretném folytatni. És mondtam, hogy hát természetesen szeretném folytatni, így rögtön gólyatábor után már a GTK Hökben akkor elkezdtem tevékenykedni, és az első rendezvényemen akkor a Hök levisz a völgyben, mint hallgatói segítőként vettem részt, úgyhogy az is egy olyan meghatározó emlék, ha lehet így mondani, amit azt követően bármikor szerveztünk Hök levisz a völgybe, mindig eszembe jutott, hogy ott kentem az első zsíros kenyereket, és hogy ez milyen jó élmény volt.
Tehát akkor már a tanulmányaid elejétől fogva hökös vagy?
Igen, igen. Hát ugye akkor tavasszal voltak a választások, első évem végén megválasztottak szakreferensnek, és ott a nyáron le is mondott az akkori GTK-kari hökelnök, és ősszel meg is kaptam ezt a pozíciót, megszavazták nekem a társaim, így lényegében a második évemtől kezdve kari hökelnökként folytattam a hökös tevékenységeimet.
És hát talán az egyik legnagyobb esemény, ami történt az egyetem életében, az ugye az volt, amikor főiskolából egyetemmé váltunk. Te ezt hogy élted meg, mint hallgatói önkormányzati tag?
Az egyetemi válás az én szemszögemből szintén olyan meghatározó pillanat volt, amikor akkor már a második szakomra jártam, akkor már sokkal aktívabb képviselője voltam a hallgató önkormányzatnak, és emlékszem, hogy Balázzsal akkor beszélgettünk, hogy vajon hogyan is kéne tovább menni ezen az úton, és akkor volt az a pillanat, amikor Balázs jelentkezett a Hök elnöknek, és ő szavazott meg bizalmat nekem abban, hogy legyek a csapatában, és emlékszem, hogy az egy olyan meghatározó élmény volt, ami sokáig így bennem van, hogy ott valami elkezdődött, valami újnak a kezdete volt az az időszak.
Egy kicsit érjünk azért vissza oda, hogy Balázs éppen leköszön, és te, mint első női elnök, ugye jelentkeztél a pozíciójára. Hogy kell ezt elképzelni, ennek a választásnak vagy jelentkezésnek a menetét?
A választást úgy kell elképzelni, hogy az elnököt választja meg a hallgató önkormányzatnak a küldőgyűlése, és az elnök tesz javaslatot a csapatának összetételére. Ez lényegében egy egymást követő szavazása, lehet így mondani, hiszen amint az elnöknek a személyét megválasztják a küldőgyűlés képviselő, után a csapat bemutatása és megválasztása történik. Ez így volt a mi esetünkben is. Én sajnálom, hogy egyik választás alkalmával sem volt ellenfelem, nem indult más jelölt. Egyrészt abból a szempontból örülök neki, hogy biztosak voltak bennem a hallgatótársaim, mindig támogattak is, hiszen attól függetlenül, mert egyedül induló voltam, szavazhattak volna nemmel is, de támogattak, és ennek nagyon örülök. A csapatom pedig én először úgy állítottam össze, hogy mindenkit próbáltam arra a pozícióra megtalálni, ami számára a legjobb lehet. Tehát tudtam, hogyha nekem szükségem volt egy jó tanulmányisra, akkor mindenképp egy olyan hallgatót kerestem, aki erős tanulmányi kérdésekben, vagy otthon van a HKR világában, vagy egy kommunikációsnak kellett az, hogy jól kommunikáljon, írjon cikkeket, és ezekben a területekben szerettünk volna fejlődni is. Voltak olyan pozíciók, amiket akkor újonnan hoztunk be, hiszen a kollégiumi bizottság már akkor működött, viszont nagyon különálló része volt, ha lehet így mondani, a hallgató önkormányzatnak. Sokáig nem is tudták, hogy amúgy a Kolbiz az ugyanúgy a Hökhöz tartozik. Így létrehoztunk egy kollégiumi referens pozíciót, ami azóta sokkal jobban beépült így a HÖK életébe, és működőképesebb a szervezetnek ezen része. A kommunikáció téren is nagyon sokat fejlődtünk, hiszen akkor még a közösségi média sem mondjuk ezeket a trendeket futotta, de kellett az, hogy ott is aktívabb legyen a HÖK, vagy akár mondjuk a külföldi hallgatók terén, ahol volt korábban képviselői pozíció, viszont nem feltétlen annyira hatékonysággal működött, és ezen is szerettünk volna változtatni, vagy sokat dolgoztunk az éveket. Nyilván ez múlik azon is, hogy a magyar hallgatók mennyire befogadóképesek, de azon is, hogy a külföldiek mennyire befogadóképesek az itteni dolgokra, amikor ide jönnek. Talán ez volt az egyik olyan pont így a 4 évem alatt, amit szerettünk volna, hogy a nemzetközi hallgatók még jobban beintegrálódjanak az egyetemi életbe, hogy idén először volt az, és pontosabban már tavaly 23-as gólyatáborban, hogy egy nemzetközi hallgató is volt a gólyatáborban, amire még korábban nem volt példa. Úgyhogy ezek azok a folyamatok, amik nyilván nem egyik pillanatra másikra mennek, sok év munkája kell hozzá, tapasztalatszerzés, de én bízom benne, hogy ha 10 év múlva valaki itt fog ülni, akár te, akár egy másik valaki az akkori HÖK elnökkel, akkor ő is azt fogja tudni mondani, hogy már 10-20-30 nemzetközi hallgató is megjelent a gólyatáborba.
Milyen érzés volt egyébként, amikor neked, mint nőnek szavaztak bizalmat itt az egyetemen?
Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, hogy sokat lehet hallani arról, hogy ki is a jó elnök, kinek kell ott ülnie, vagy tevékenykednie. Számomra nem volt kérdés egyáltalán, amikor jelentkeztem, hogy én ezt fogom tudni, vagy bele fogok tudni tanulni. Sok olyan visszajelzést kaptam akkor, ami arra utalt, hogy nehogy már én nőként mit keresek itt, mit szeretnék én itt csinálni, ide egy férfi kell, legyen egy olyan HÖK elnöke az egyetemnek. Akkor megviselt egy kicsit, aztán már úgy gondolom, hogy ezek nem olyan dolgok, amin fenn kell akadni, mert látom a mögöttem álló 4 évet, és igenis tudtam hozni azt a szintet, amit Balázs hozott, tudtunk fejlődni, és azt gondolom, hogy maximálisan helyt tudtam állni, és megtettem mindent, hogy helyt álljak az elmúlt években, mert az biztos, hogy az elmúlt 4 évet, ha össze kéne foglalni, akkor a mélységektől a magasságokig mindent is átélt ez a 4 éves ciklus vagy elnökség, mert sokszor mondtam Balázsnak, amikor leköszönt, hogy valahogy ő nagyon ráérzett, hogy mikor kell elmenni, mert ugye februárban volt a választás, 20-20-at írunk, és nem kell mondani, hogy 20-20 márciusában megbekopogtatott a Covid, hogy akkor ő most itt van köztünk, és akkor az egy olyan dolog volt megint, ami azt mondtam, hogy hát ez teljesen hihetetlen, hogy én ide kerültem, itt a csapat, lelkes, új lendület, minden, és akkor így egyik pillanatra a másikra kellett lemondjunk felezőbált, gólyatábort, és lényegében másfél évig próbáltuk a hallgatókat valamilyen szinten aktívan tartani, és azt a közösséget valamilyen szinten megtartani az online térben, hogy legyenek meg a társas kapcsolatok, ami azért egy nagyon nehéz feladat volt akkor is. És ezek, hát egy nehéz pontja volt azután, hogy én előtte már sok évet hököztem, hogy most ez új kihívásként, most ezzel így mit kezdjünk.
Akkor ezt mondanád egyébként, hogyha így visszatekintesz az elmúlt évekre, a legnehezebb időszaknak?
Ez határozott. Hát emlékszem, a legnehezebb az eleje volt mindenképp, mert aztán így próbáltunk a lelkesedésünkből kihozni olyan olyan dolgokat, amik ezt valahogy így megtarthatják, hogy ne vesszenek el a kapcsolatok, de emlékszem az elejére, amikor kezdődött, amikor szóltak, hogy hát jöjjek már át, mert hogy akkor itt lenne egy ilyen videókonferencia, amit így hallgassunk meg, hogy most mi történik. Aztán emlékszem, hogy hazamentek, hazaköltöztek a hallgatók, akkor még csak pár napi holmiukkal, majd emlékszem, amikor rektor asszony este telefonált ilyen 6 óra környékén, hogy hát akkor csak költöztessük haza a hallgatókat, és az volt az a pillanat, amikor így emlékszem, hogy írtam a többieknek az elnökségbe, hogy hát akkor kellene, hogy így találkozzunk. Ez hétvége, szombat, 6 óra, tehát tisztán él az emlékezetemben ez a pillanat. Na, azok az idők nagyon nehezek voltak, tehát hogy a hallgatókat kellett először úgymond hazaküldeni. Volt, aki nem tudta a saját cuccát ugye összepakolni, helyette mi
voltak, akik
volt.
Ugye külföldön élnek, és igen. Már ugye volt, hogy határzár is volt, erre még én is emlékszem.
Igen, úgyhogy az volt határozottan a legnehezebb időszaka ennek a 4 évemnek.
Én is ugye emlékszem erre az időszakra, nyilván, mert akkor ugye pont benne voltam a sűrűjébe, ugye hallgató voltam, és hát még nekem is megvan tisztán az a nap, amikor reggel robbant a bomba, hogy akkor több egyetemet is ugye hazaköltöztettek, és mi is emlékszem, úgy vártuk, így összegyűltünk egy szobában, mindenki a kis laptopjával így frissítgettünk, hogy na akkor minket mikor fognak hazaküldeni, mert ugye hallottuk már így belsősebb emberektől, hogy hát lesz itt valami, tehát hogy nem ússzuk meg ezt szárazon mi se. És akkor így mondták, hogy hát pár napi cuccal, jó, akkor mindenki összepakolt. Ráadásul ugye nálunk a baráti társaságban volt olyan, aki ugye külföldön él, és neki is azt meg kellett tervezni, hogy megy haza, ugye a határzár miatt nem jöhettek érte, de haza kellett valahogy mennie, mert itt meg nem maradhatott, és tényleg az volt a legrosszabb neki is, hogy azt mondták, hogy akkor egy pár napi cuccal, utána meg kb. 3 nappal később vissza kellett jönni, mindent hazavinni, és akkor ráadásul már vissza se tudott jönni. Szerintem teljesen jól abszolváltátok egyébként, így hallgatóként, volt hallgatóként mondom.
Igen, az biztos, hogy nagyon, nagyon büszke vagyok én is ott a csapatra, mert tényleg mindenki erején felül teljesített akkor is, és nagyon sok munkaórát beletettünk abba, akár a kiköltöztetésbe, akár abba emlékszem, reggeltől estig itt ültünk, a tanulmányosommal, az általános elnök helyettesemmel is, a vezetőséges megbeszéléseken, hogy akkor hogyan fog zajlani egyáltalán az oktatás, mi fog most ezek után történni, ki hova mehet, mikor, ki maradhat a koliba. Tehát napokat ültünk itt a líceumban, és vártunk arra, hogy akkor szülessenek döntések, szóljunk bele abba, hogy a hallgatók érdekei ne sérüljenek. Úgyhogy ez egy nehéz időszak volt, de azt gondolom, hogy mindenki tényleg legtöbbet próbálta magából kihozni, és azért ennek ellenére ez nem törte meg így a HÖK-nek a munkásságát, mert pont lehet a váltásnak köszönhetően is benne volt az a lelkesedés a csapatban, hogy szerettük volna, hogyha ez nem töri meg így az évet, vagy a fél évet a hallgatóknak, és nem sérülnek, vagy legalábbis kevesebbet sérülnek.
És milyen volt újra beindítani az életet, mert hát ugye előbb-utóbb ennek is vége volt, aztán visszajöttek a hallgatók, és hát maradjunk annyiba, hogy főleg ugye az alsóbb évesek, akik még kb. Nem is találkoztak egymással, nagyon széthúzó volt a közösség. Ezt én is láttam ugye a Kolin belül, hogy mi a Covid előtt olyan volt, hogy mindig nyitva volt az ajtó, mindenki ment mindenkihez, és amikor visszajöttünk, így be voltak zárva az ajtók, mindenki a saját kis kuckójában, senki nem jött ki, hogy közösen programot csináljunk, pedig amúgy szóltunk is, hogy na akkor gyertek este egy kis ismerkedős este, de hát senki nem jött. És csak mi ültünk ott, vének, akik már ugye a Covid előtt is ott voltak, és hát vártunk, de sajnos ugye nem jött senki. Milyen volt újra beindítani az életet?
Igen, ott a 2020-as év második felében, ott szeptemberben elkezdődött bár az oktatás, de mindössze 2 hónapot jártunk, hiszen az őszi szünet után újra haza kellett menni, és utána a tavaszi fél évet is otthon töltöttük, és az volt az a pont szerintem, amikor azt mondtuk, hogy jó, hát itt már most annyi minden elmaradt, hogy valamit muszáj kitalálni. Ott jött az a gondolatunk, hogy miért ne csinálhatnánk egy online bált. Ne maradjanak el azok az események, amik meghatározó emlékei lehetnek a hallgatóknak. Tehát ott elmaradt már akkor 2 felezőbál, 1 gólyabál, gólyatábor, és az akkori csapattal megalkottuk lényegében az online bált, aminek az volt a koncepciója, hogy ugye a felezőbálon a felezős hallgatókat szoktuk díjazni, különféle díjakban tanulmány, sport, hallgatói munka. Ez meg is történt, a szavazás, a kiválasztások mind a 2 évben, tehát a 20-as, 21-es évben is, illetve a gólyabált is úgy próbáltuk meg beépíteni, hogy akkor két pár táncolta a nyitó táncot, és ugye mindezt a Lícom TV-nek köszönhetően nagyon magas színvonalon tudtuk a hallgatóknak megmutatni, hiszen egy olyan anyag készült belőle, ami szintén azt mondhatom, hogy országos szinten kiemelkedő volt, hiszen nem volt másik egyetemen, és sok olyan képzés volt utána, amin ezzel példálóztak is, hogy már hát a Covid-ban az eszterházisok még bált is tudtak szervezni. És azért hozzá kell tenni, hogy megtartottuk természetesen ezeket a momentumokat, amikor eltáncolták a nyitó táncot, felavattuk a felezősöket, sőt felavattuk a gólyákat, emlékszem postán küldtük ki nekik a kitűzőt, szóval próbáltuk mégis az online térben így valahogy együtt megtartani ezeket a pillanatokat, sőt még a végén egy online bulit is tartottunk, ahol a Teams-en lehetett bejelentkezni, és hívtunk meg DJ-ket, akik ott élőben zenéltek a hallgatóknak, úgyhogy szerintem amúgy igen klassz volt ez a rendezvényünk. Mégis valamilyen szinten próbáltuk a hallgatókat nem kihagyni ebből, valami emléket szerezni, hogy ne azt mondják, hogy hát nekik ez elmaradt, hanem volt csak akkor abban a formában, ami lehetőséget adott erre. De emlékszem, hogy nagyon sok olyan pozitív visszajelzést kaptunk, hogy ennek így nagyon örültek, hogy erre így gondoltunk rájuk.
Pont ezen a héten kezdődtek el ugye a választások, mert hogy most két elnök jelölt is jelentkezett a helyedre. Milyen meglátásaid vannak ezzel kapcsolatban? Miket osztanál meg így velünk?
Amikor eljött az az időpont, hogy akkor ki kell írni a választást, és lényegében az utolsó fél évet írjuk, ha lehet ezt így mondani, nagyon nehéz volt, hiszen ennyi idő után nehéz elengedni egy ilyen dolgot, ami a mindennapjaim része, és én ebben amúgy is kicsit gyengébb vagyok az elengedésben, tehát nehezen mennek nekem ezek a dolgok. Látva azt, hogy lelkesek a csapatok, és nagyon sokat készültek rá az elmúlt időszakban, ez látszódott azon is, amikor bemutatták magukat és a csapatukat ugye a jelöltek bemutatkozásán. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell még tanulniuk, fejlődniük. Visszagondolva én is kellett, hogy valahonnan elkezdjem, akkor valahonnan Balázsra mi is elkezdtük, és sok év munkája volt, kitartás és nagyon sok küzdelem kellett hozzá, és ezt kívánom a következő elnökségnek is, hogy legyen meg mindig az a kitartásuk, ami akarjanak fejlődni, akarjanak új programokat szervezni, új dolgokat behozni a hallgatók életébe, mert csak így fog tudni működni, ha mindig találnak egy olyan célt, ami így segíti őket abba, hogy ne unjanak bele abba, amit csinálnak. Hiszen én azt gondolom, hogy mi is abba voltunk mindig jók, hogy új dolgokat találtunk ki, és ezzel próbáltuk magunk érdeklődését is fenntartani. A csapatokról azt gondolom, hogy nagyon jól helyt fognak állni, hiszen mind a két csapatban van olyan képviselő, aki régebb óta, vagy most is az elnökség tagja, így fogja tudni segíteni a munkájukat. Nyilván fontos egy választás kapcsán az, hogy az egyetem vezetőségével szorosan kapcsolatot kell tartani. Az egy jó együttműködés érdekében ezek egy olyan fontos pont, ahol a hallgatóinkormányzat és a vezetőség, ha nem tart jó kapcsolatot, akkor úgy nagyon nehezen fog működni a közös munka és a hallgató képviselete. Úgyhogy ezen felül azt gondolom még, hogy ha ez egy jól működő dolog, és a csapat lelkes, és a hallgatótársaink bizalmat szavaznak nekik, akkor nincs csak az aggodalomra, hiszen hibák mindig lesznek, ebből majd fognak tanulni. Mi itt leszünk, hogy segítsünk nekik, és biztosan bele fognak nőni a feladatba.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról. Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök előadását hallják az igazságról.
Meríteni tiszta forrásokból. Oda menni a tiszta tápláló forrásokhoz, amilyen a csend, a természet, a Biblia, a szentségek. Kozenszky Richárd atya gyakran meséli, hogy Tihanyba, ha jöttek hozzá iskolás diákok, igen gyakran magyarázott nekik, és délutánonként szerette őket egy különleges helyre fölvinni. A magyarázat közben a délután egy pontján általában elhallgatott, diákok csodálkoztak, hogy rosszul van, elfelejtette, hogy mit kell mondani. Lassanként vették észre, hogy pont most megy le a nap. És ettől kezdve több mint fél órán át néma csöndben egy osztályi gyerek figyelte az ámulatba ejtően szép balatoni naplementét. Sok gyerek később elmondta, hogy soha életében eddig ehhez hasonlót még nem tett. Tiszta források. Nyáron az egyházmegyénkben vannak úgynevezett ima táborok, ahol nagyon sok játék és sok minden egyéb van, de többek között van benne egy csendes fél nap a természetben, ahol egyedül van a gyerek, sétál az erdőben, leüldögél, nézeget. Van egy ilyen remete nap, és van a végén egy nagyon szép szentségimádás. Elejére együtt megyünk be, utána mindenki szabad, hogy meddig marad. Nagyobbacska gyerekek 2-3 óráig ott maradnak. A végén alig lehet őket kiküldeni. Végén általában megkérdezzük a gyerekeket, hogy mi volt a legjobb a táborban. Legtöbben ezt a kettőt írják, a csendes napot, meg a szentségimádást. Nem a foci meccset, nem a bátorság próbát, pedig azokat is nagyon élvezik. Nem az úszást, még csak nem is a közös éneket, nagy bulikat. Tiszta források. Oda vezetni hozzá a gyermeket. Az iskolának azt gondolom ez is a dolga. Tiszta forrásokhoz odavinni, hogy elámuljon és merítsen belőle. Olvastam egy afrikai, nagyon-nagyon egyszerű emberről, aki mise után a tabernákulum előtt 3-4 órát, 1 órát néma csöndben térdelt. Minden vasárnap a mise után ezt tette. És fiatal atya csodálkozott, tudta, hogy az egyszerű afrikai írni-olvasni sem tud. Egyszer oda ment hozzá, megkérdezte, mit csinál itt ilyen hosszú ideig? Mire az afrikai elgondolkodott, elmosolyodott, végül azt mondta, oda tartom a lelkemet a napba. Mennyire kellene a gyereknek, hogy érezze ezt a fényt, ezt a békét, amit csak Isten adhat. Hogy a lelke ráncai elsimuljanak, a sebei gyógyuljanak, lássa az irányt. Egy gyerek legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő vagy a tanár soha a gyerek szívébe megtenni nem fog tudni. Azt Isten meg tudná tenni. Az egyik legnagyobb jó, amit a tanár tehet, ha oda vezeti a gyereket az élet forrásához, a teremtőjéhez, aki jobban ismeri őt, mint bárki más, mint a szülei, mint a testvérei, mint a nagyszülők, mint a legjobb barát. Jobban szereti őt, mint bárki más. Oda vezetni a forráshoz. Ismertem egy férfit, aki nagyon nehezen gyónt, és egyszer az életében volt 3 év, hogy nem tudta magát rávenni erre, hogy gyónjon. Végén aztán nagy nehezen elment. Őszintén gyónta meg a bűneit, ilyesfajta ember volt, nem kertelt, nem szépített tőmondatokban úgy, ahogyan volt. Tette le a bűneit Krisztus keresztje elé. És utólag, ahogyan elmondta, következő éjszaka gyakorlatilag egy percet se tudott aludni. Annyira boldog volt. Azt érezte, hogy mintha olyan lenne, mint amikor 18 évesen először volt életében szerelmes. Úszott az örömben. Az egész lelke föl elevenedett. Azt érezte, hogy újra született. Oda vinni az embereket a forráshoz. Tiszta forrásokhoz. Nemrég élhettem át egy 14 éves gyereknek az első áldozását, aki hittanos volt, minisztrált is, de valahogyan ez kimaradt. Első gyónása után, ahogy kilépett a gyóntató szobából. Én is láthattam ezt kicsit távolról, hátulról. Ez a 14 éves fiú oda rohant a kereszt mamájához, aki hozta őt templomba, és átölelte. És átölelve tartotta, vagy egy percen át. Soha azelőtt ilyet nem csinált. Első áldozás után pedig a fiú azt mondta nekem, hogy teljesen más érzések töltik be. Olyasmi, ami addig még soha, mintha új emberré lett volna. Tiszta források. Ferences templomba jártam Margit körútra, ifjúsági hittanra. Nagyon jó lelkivezetőnk volt, Gordos Gáspár atya, ha valaki még ismeri, nagy bibliás és nagyon jó prédikáló ferences atya. Hittanokon, ahol lehettünk 50-60-an fiatalok, rengeteget idézett a Bibliából, teljesen ismeretlen helyekről, Ámosz könyvéből, Mikeástól. Mindig kérdezte, hogy ki tudja, honnan idéz. Általában nem tudta senki. Gondoltam, ebben kicsit kiművelem magam. 14 éves voltam, akkor következő nyáron Balaton mellett végigolvastam a teljes Ószövetséget, körülbelül 3 hét alatt. Ott volt egy nagyon-nagyon szép jegenyefa sor, kiválasztottam egy csöndes kis helyet, a régi nagy 300 forintos Szent Istvános Bibliát forgattam napokon át, 5-6-8-10 órán keresztül. Rengeteg mindent a Bibliából abszolút nem értettem. Az ókori keleti hasonlatokat, királyokat, csatákat, de a Biblia hatalmas erejét és szépségét átéltem. Igen, gyakran azt éltem át, hogy oda föntről jönnek a szavak. A Biblia nem betű, hanem lélek és élet. A sorai között tűz van, az élő Isten jelenléte. Ha olvassa valaki, nem csak a gondolatot kellene figyelni, nem csak a sorokat, az élő Isten jelenlétét a sorok között. A Biblia táplálék. Milyen jó lenne, ha gyerekek eljutnának idáig. A tiszta forrást kezükbe veszik, hogy hasson rájuk, formálja őket. A Biblia, ha lehet így emberi oldalról megfogalmazni, az emberiség egyértelműen leghatalmasabb remek műve. Nincs hozzáfogható. Az emberiség életét döntően átformálta. Az Isten hit, a teremtés, a 10 parancs, a szeretet parancs, az örök élet reménye. Nincs más ehhez fogható emberi remekmű. Mennyire jó lenne, ha a fiatal megsejteni, megérezni, egyáltalán megkérdezni, hogy miért. Miért nagyobb ez, mint Einstein, mint Michelangelo, mint Mozart? Mi ebben a titok? Mark Twain mondogatta, hogy soha nem az zavarta a Bibliában, amit nem ért, hanem mindig az zavarta, amit ért, csak nem tud teljesen megvalósítani. Nem kell félni attól, hogy sok mindent ebben a nagyszerű, de ősi könyvben nem értünk. Arra kell figyelni a Biblia szívére, amit nagyon is értünk. Ha néha az életem folyamán egy ilyen kisebb mélypontra jutok, vagy nagyon elmegy a kedvem a dolgoktól, és van egy kicsi időm, akkor van egy sorozat, amit szoktam megpróbálni végigcsinálni. Alszom egy nagyot. Utána kirándulok, lehetőleg nagyon gyorsan fölmegyek valami magas hegyre, jól kiizzadok, jól kifáradok, ámulattal nézem a világot. Elmegyek gyónni, elmegyek egy jó baráthoz, és teszek valami jót. Ez úgy másfél napba pont belefér, és általában, ha egy ilyenem végig megyek, egyből a kis mélyponton már túl is vagyok. Táplálkozom a tiszta forrásokból. Mennyire jó lenne a gyermeket ezekhez elvezetni. Hogyan tudna az iskola ebben tenni? A gyerek találkozzon a természettel, a csenddel, szentségekkel, Bibliával. Egy következő tápláló forrás az igazság. Jézus azt mondta, az igazság szabaddá tesz titeket. Fölszabadít. Szárnyalni kezd az ember. Megsejti azt a gyönyörű isteni harmóniát és rendet, ami bele van rejtve, bele van ültetve a világba. Az igazság nem más, mint a valóság. a valóságba belerejtett gyönyörű isteni harmónia. Zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés történetben 10-szer hangzik el ez a mondat, hogy Isten szólt. És hát ezt ilyesfajta módon fogalmazzák meg a rabbik, Isten 10 igével alkotta a világot. És összekötik ezt a tényt a 10 parancsolattal, amit a zsidóság szintén így hív, hogy 10 ige, 10 kijelentés. Összekötik a teremtést a 10 parancsal. Ez egy zseniális meglátás. Egy nagyon-nagyon mély fölismerés. Mit akarnak ezzel elmondani? Azt akarják elmondani, hogy a 10 parancsolat az erkölcsi törvény. Nem valami fajta mellékes, későbbi terméke az emberiségnek, valami kulturális melléktermék, hagyomány csupán, nem egy szubjektív emberi alkotás, hanem a 10 parancs igéje és a teremtés igéje ugyanaz. Az isteni törvény, az isteni rend bele van ültetve a világba. Bele van rejtve egy gyönyörű isteni harmónia az atomokba, a molekulákba, a sejtjeinkbe, a galaxisokba, a lelkünkbe. Ott van egy gyönyörű isteni harmónia. Az ember ezt csak lassanként kiolvassa. Ahogy mondta Vörös Marti, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél. Benne az Istennek képe leírva vagyon. Az ember csak lassan a történelem folyamán kiolvassa ezt a gyönyörű, objektív, isteni törvényt. A világban benne van egy gyönyörű szimfónia, kristálytiszta hangok. Ha hegyet mászok, akkor nagyon gyakran ezt érzem, hogy amit az Úristen alkotott, tökéletes, gyönyörű. Egyetlen hamis hang sincs benne. A patakok, a fák, a felhők, a sziklák gyönyörűek, tökéletesek. Csak ha turisták jönnek, magnót bőgetnek, cigarettát eldobják, akkor az embernek rossz érzése. Mintha mi emberek lennénk az egyetlen hamis hang ebben a gyönyörű szimfóniában, a szeméttel, piszokkal teli városaink, torzsalkodásunk. Meghallani az igazságot, a mennyei harmóniát, a harmónia celestiszt, az égi rendet, fölszabadító, az igazság szabaddá tesz. Egy iskolának nem utolsó sorban ez a célja, hogy a gyereket az igazsághoz vezesse, a valósághoz. És ez a gyermek számára egy fölszabadító élmény legyen. Ebbe illesse bele az életét. Ha egy gyerek azt gondolja, hogy igazából a valóságnak oka nincs, célja nincs, semmiből semmibe, akkor például eltűnik az életéből az igazi erkölcs. Ahogyan a modern nyugati világunkból is gyakorlatilag eltűnt az igazi erkölcs. Helyette marad egyfajta csökevénye, maradványa ennek, erkölcsel kapcsolatos érzések. Van, aki azt gondolja, hogy az erkölcs nem más, mint az evolúció során az emberi csorda túlélését segítő viselkedésmódok. Nem praktikus, ha a csorda minden tagját megöljük, jobb, ha őket kiméljük, együtt többen túlélünk, valahogyan így alakultak ki erkölcsi viselkedési normák. Ennél nem több. Túlélési stratégia. De lehet az, hogy 1000 év múlva teljesen más lesz praktikus az emberiség számára a túlélésért. Lehet, hogy egy bankigazgatónak más a túlélési stratégiája, mint egy erdei harcosnak vagy ősembernek. Az erkölcs relatív, változó, szubjektív. Mások azt mondják, az erkölcs nem más, mint szokás, hagyomány, tradíció. Egyik kultúrában ilyen, másikban olyan. Mások azt mondják, az erkölcs szubjektív döntések eredménye, ízlés kérdése. Mindenkinek megvannak a maga értékei, a maga céljai. Ebbe senki ne szóljon bele. Ez az ő élete, ő valósítja meg önmagát. Az igazi erkölcs azonban abszolút nem ez. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy akármilyen valakinek, a társadalmi hagyománya, kultúrája, akármilyen a személyes érzése vagy döntése. Ha egy negatív dolgot tesz, azt azonnal abba kell hagynia, mert az rossz. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy van fölöttünk, tőlünk függetlenül egy gyönyörű, objektív, isteni rend. Létezik egy mérce, amihez az emberiség kell, hogy mérje önmagát. A lelkünk mélyén ezt érezzük, ismerjük is. Az igazi erkölcs ennek az objektív erkölcsi mércének, tükörnek az elfogadása, megsejtése. Ha az ember azt gondolja, hogy a létének oka nincs és célja nincs, az evolúció tévedéseként jön létre az emberi gondolat, akkor tulajdonképpen megszűnik az igazság is. Mert akkor mindaz, ami az agyunkban történik, és aminek a gyümölcsei az emberi szavak és gondolatok, nem más, mint az idegrendszer érdekes játéka, túlélési stratégiák szelekció által kialakult agyunknak, idegrendszerünknek a végterméke. De megint csak, ha a túlélést más fogja segíteni, vagy más segíti az egyiknek, más a másiknak, akkor az agya is másképpen fog működni. Igazából objektív igazság nem létezik. Ha valaki azt gondolja, hogy a létének oka nincs és célja nincs, megszűnik az életében az erkölcs. Megszűnik az igazság. Maradnak helyette szirupos pszichológiák. Például ilyesfajta, hogy én is oké vagyok, te is oké vagy. Gondolkodj pozitívan. Higgy valamiben. Tulajdonképpen mindegy, hogy miben hiszel, csak higgyél. Leginkább higgy önmagadban. Ez olyasfajta életszemlélet, mintha valaki meggyártana magának egy saját villamos kapaszkodót, betenné szépen a táskába, felszáll a villamosra, a táskából előveszi, megfogja, kapaszkodik. Ha a villamos nagyot fékez, egy ilyen szubjektív kapaszkodó, amit ő maga csinált, nem nagyon fogja megtartani. A hit akkor tart meg, ha igaz, ha objektív, ha nem én magam alkottam. Miért jut el a modern ember ilyen erkölcsi zsákutcákig, vagy a valósággal kapcsolatos teljes kételkedésig? Egy egészen rövid szellemtörténeti kitérőt itt hadd tegyek. A nyugati világunk hogy jutott el a vallástól, és hát ezzel együtt az objektív igazságtól való ilyesfajta eltávolodásig? Az ókori ember azt gondolta, hogy az ismeretei objektívek. A tárgyakból információk jönnek az ember felé, az érzékszerveink olyanok, mint kicsi kapuk, amiken keresztül ezek az érzetek bejönnek, és a világ, a tárgy, mint egy pecsétnyomó, egy érthető képet, lenyomatot hagy a szellemünkben. Az ismereteink objektívek. Olyannak látjuk a világot, amilyen. A megismerés olyan, mint két tárgy találkozása. A valóság és az emberi szellem találkozása. Pecsétnyomó és viasz. Egyfajta naív optimizmussal hitt az ókor abban, hogy az ismereteink objektívek. Ez változott meg nagyon gyökeresen a fölvilágosodással. Amikor nagyon sok gondolkodó élükön Immanuel Kant filozófussal azt mondták, arra jöttek rá, hogy az alany a megismerésben aktív. Nem egyszerűen arról van szó, hogy befogadunk érzeteket a világból, hanem rávetítünk a valóságra velünk született, Kant így mondja, a priori kategóriákat, mint idő, tér, okság és nagyon sok hasonló. Mi következik ebből? Az, hogy a valóságig nem tudok eljutni, mert minden ismeretemben benne van az alany, a szubjektum, én. Minden ismeretem szubjektív, mert én is benne vagyok. És éppen ezért minden ismeretem relatív. Én ilyennek látom, de más-másképp látja, hogy a valóság önmagában milyen, nem tudhatom. A Ding an sich, a dolog önmagában nem megismerhető. Én csak a jelenséget látom, a felszínt. De hogy a valóság önmagában milyen? Van-e oka, van-e célja? Létezik-e erkölcs? Van-e Isten? A nagy kérdésekre válasz nincs. Csak a felszínt, a jelenséget látjuk, a felső sziporkázást. A valóság mélyéig eljutni nem tudunk. Mi következik egy ilyesfajta világszemléletből? Az, hogy igazság nincs. Csak vélemények vannak. Ki így látja a dolgokat, ki úgy látja. Minden vélemény egyenlő súlyú, éppen ezért súlytalan. Mindent tolerálni kell. A másságot tolerálni kell. Csak egy dolgot nem tolerál, ez olyan toleránsnak tűnő modern világunk, azt, ha valaki még megpróbálja azt kimondani, hogy igazság létezik, meg is ismerhető. Ez szerint is kellene élnünk. Erkölcsi jó is létezik, az is megismerhető. Az szerint kellene az életünket, a világot alakítani. Az ilyen embert lesöprik a színről, azt mondják ódivatú, fanatikus, konzervatív, intoleráns. 2005-ben fogadta el a spanyol parlament az azonos neműek házasságának egyenértékűségéről szóló törvényt, gyermek örökbefogadás jogát is beleértve. Láttam a tévében ennek a szavazásnak a visszajátszását, döbbenetes volt. A végén, ahogy kijött az eredmény, fölálltak a képviselők, perceken át tapsoltak. Mintha az emberi történelem vagy kultúra egy nagy vívmányát érték volna el, mintha ez se lenne világos a modern ember számára, hogyha egy férfi és egy nő szereti egymást, abból élet fakad. Az természetes, az termékeny, túlcsorduló. Ha két azonos nemű teszi ugyanezt, abból nem fakad élet. Ott valami megsérült. Mintha a legalapvetőbb objektív tényeket a modern ember nem látná, nem akarná világosan látni. Nem sokkal később a spanyol törvénynek a megszavazása után Olaszországnak jelölnie kellett egy képviselőt az Unió egyik testületébe. És ők jelölték Rocco Buttiglionét, egy nagyon szimpatikus kereszténydemokrata politikust, aki ezt a spanyol törvényt tisztelettudóan senkit nem sértve, de nagyon határozottan kritizálta. Az Unió visszaüzent Olaszországnak, hogy jelöljenek valaki mást. Buttiglione nem kívánatos ember az Unióban. A tolerancia diktatúrája. Amikor mindent tolerálni kell, csak azt nem tolerálják, ha valaki még megpróbálja kimondani azt, hogy igazság létezik.
Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspököt hallották.